Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltár első versét énekeljük. A 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Helyünket elfoglalva a 370. ének első versét énekeljük. A 370. ének első versét, amely így kezdődik: jövel, Szentlélek, Úristen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 21 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 21 verséből így szól a mi Urunk igéje: amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén, pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zabarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így profétált, az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel jöttünk el, mert elkészítetted számunkra ismét annak a lehetőségét, hogy ne csupán otthonunkból kövessük figyelemmel az Isten tiszteletet, hanem valóban fizikai értelemben is együtt lehessünk közösségben a te szent nevedben. Áldunk téged, hogy elküldted áldott szent lelkedet, aki által híveid elnyerik érdemeid. Köszönjük, hogy világossá teszed az ige üzenetét számunkra a Szentlélek világosságában. Hadd hallgassuk most is úgy az igét, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is. Áldott Szentlélek Isten, légy itt közöttünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 463. ének első versét énekeljük. A 463. ének első verse így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, valamint az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 36-tól a 38-ig terjedő verseiben. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A kedves testvérek, akik itt voltak a tegnapi istentiszteleten, vagy figyelemmel kísérték a számítógép képernyőjén, arról hallhattak, ahogy Jézus megígérte a Szentlélek eljövetelét, és ennek kapcsán arra intette a tanítványait, hogy a mennyei atyára tartozó dolgokat ne akarják kézbe venni, hanem ehelyett inkább a Szentlélek eljövetelére készüljenek. Amikor pedig eljön a Szentlélek, akkor ők erőt kapnak, és Jézus tanúi lesznek. A mai istentiszteletünkön is arról a nagy változásról lesz szó, amely pünköskor, az első pünköskor végbe ment a Jézus tanítványaiban, apostolaiban. De itt már azt is látni fogjuk, hogy mi történt pünköskor, hogyan történt a változás, és hogy van-e lehetőség arra, hogy napjainkban is megtörténjék a pünkös csodája. És most ezt a három dolgot nézzük meg, amit az előbb kérdésként elmondtam, hogy mi történt pünköskor, hogyan történt a változás, és van-e napjainkban is hasonló, hogy megtörténhet ugyanaz, ami annak idején megtörtént. Először azt nézzük meg, hogy mi történt pünköskor. Ez a történet nem annyira közismert, mint a karácsony vagy a húsvét története. Nem jelenik meg a szemünk előtt egy olyan jelenet, mint amikor a betlehemi jászóra gondolunk, vagy a nagypénteki keresztre, vagy a húsvéti üres sírra. Egy kicsit nehezebb felfogni és szívünkbe zárni a pünkösdi történet üzenetét. De ha megnézzük, hogy milyen volt pünkösd előtt és pünkösd után, akkor látjuk, hogy olyan nagy változás ment végbe, amit semmilyen emberi szervezés, ügyesség, összefogás nem tud elvégezni, hanem csak Isten szent lelke. Tehát itt a láthatatlan Isten munkálkodott, ő vitte végbe azt, ami az első pünkös alkalmával történt. Jézus tanítványai egy időre magukra maradtak, mert Jézus látható módon nem volt ott közöttük. Vezető nélkül maradtak, bár ott volt az az ígéret, amit Jézus mondott nekik, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt érezték, hogy most nincs vezetőjük, nincs ott Jézus már velük, és ott volt a szívükben a félelem, mi is azokkal az ellenfelekkel találjuk szembe magunkat, akik Jézust elfogták és keresztre feszítették, és a félelem miatt bezárkóztak. Tele voltak bizonytalansággal, tanástalansággal, félelemmel. Ebben a helyzetben, amelyben ők ekkor voltak, Igazán senki semmi hasznát nem vehette annak, hogy ők egyáltalán élnek és léteznek és vannak, mintha börtönben lettek volna. És 10 nap elteltével kinyitották az ajtót, előjöttek, egyszerre egy felelős szeretetet éreztek azok felé, az emberek felé, akik kívül vannak. Olyan üzenetet hoztak az emberek felé, amit senki más nem mondhatott el akkor, csak ők, de amelyre minden embernek szüksége volt akkor. Előállt Péter, az írástudatlan halász, és egy olyan összeszedett prédikációt mondott minden előzetes készülés nélkül, ami 3000 ember életét megváltoztatta, és azaz, ami akkor történt pünköskor, hogy 3000-en csatlakoztak hozzájuk, megkeresztelkedtek, és ez a 3000 ember vitte tovább az evangélium üzenetét. Csak rácsodálkozunk, hogy milyen gyorsan alakultak meg a gyülekezetek a földközi tenger környékén. Átjött az ige üzenete rövid idő alatt Európába, hozzánk is. Az emberek élete megváltozott, mert akik összegyűltek az Isten igéjét hallgatni, azok az emberek szerették egymást, azok az emberek becsületes életet éltek, azoknak az embereknek a volt erkölcsi tartása, a szegények között szétosztották a vagyonukat, hogy ne legyen köztük gazdag és szegény. Hihetetlen változás történt azon az egy napon, ami elindult. Isten egy csodálatos folytatást is adott. De hát mi történt közben, onnantól, hogy a félénk tanítványok azt se tudták, mit csináljanak és hova bújjanak, és aztán egyszer csak előjöttek, és bátran hirdették az igét, és kezdték folytatni azt a munkát, amit Jézus elkezdett a földön. Mi okozta ezt a nagy változást? Nem jó a kérdés, mert nem mi, hanem ki okozta ezt a változást? A Szentlélek Isten. Ő vitte véghez először a tanítványok szívében, azután mindazoknak a szívében, akik hallották, hallgatták az igét. Eleinte még ők maguk is csodálkoztak, hogy honnan kaptak ekkora bátorságot, vagy ilyen készséget az ige hirdetésére, hogy ők hogyan lettek képesek akkora változásra, amit addig el se gondoltak, meg se terveztek. Hogyan lettek képesek a kísértések között győzni és megmaradni a hitben. Mindez Isten lelkének a munkája volt az életükben. Isten szent lelke csodája volt az, ami pünköskor történt. És amikor a Szentlélek munkáját látjuk, akkor maga Isten avatkozik be az emberek életébe. Hiszen az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság Isten harmadik személye a Szentlélek. Istennel először úgy találkozunk, mint aki megteremtette ezt a világot, és gondoskodó atyaként az övéire odafigyel, Isten felettünk van jelen, ezt ismerhette meg az Ószövetség népe. Isten felettünk az Atya Isten jelenléte. Azután karácsonykor megszületett Jézus Krisztus, a fiú, hozzánk hasonló emberi testbe öltözött, és ezzel már sokkal közelebb jött hozzánk. Isten velünk van, Immánuel, azt jelenti velünk az Isten. A Szent Háromság második személye a fiú, Jézus Krisztus egészen közel jött hozzánk emberekhez. És pünköskor pedig még közelebb jött, mert ahogy Jézus ígérte, veletek lesz és bennetek lakozik. Pünköskor a láthatatlan Isten beköltözik az emberek szívébe. És ezzel most már így is mondhatjuk, hogy Isten bennünk. A Szent Háromság Isten csodája ez, ahogy egyre közelebb jön hozzánk, és munkába veszi a szívünket, a lelkünket, az életünket, és véghez viszi azt a hatalmas változást, amit senki ember nem képes megtenni. És akik hittel fogadják Isten feléjük nyújtott kegyelmét, azoknak az élete gyökeres változáson megy keresztül. Nem csak azt láthatjuk, hogy mi történt pünköskor, hanem azt is, hogy hogyan történt. Egészen egyszerűen. Hallották az igét, és komolyan vették. Már a tanítványok is azt tették, amit Jézus mondott nekik, imádkozva várták a megígért Szent Lelket. A Jeruzsálemben összegyűlt sokaság pedig azt vette halálosan komolyan, ami Péter apostol prédikációjában elhangzott. Mert ez a prédikáció Jézus Krisztusról szólt, aki mindvégig bűntelen volt, és mégis meg kellett halnia a kereszten. A prédikáció utolsó mondatában egészen személyessé tette az üzenetet, amikor így fogalmazta, tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Tehát, amikor hallgatták az igét, azt kellett megérteniük, mi okoztuk Jézus Krisztus halálát, keresztre feszítését. Miattunk, helyettünk, érettünk halt meg ott Jézus a kereszten. Ő bűntelen, mi bűnösök vagyunk. És megérdemeljük, hogy ez a Jézus Krisztus, aki feltámadt a halálból, minket is ítéletre vonjon, és ha ő nem könyörül rajtunk, mi elvesztünk. Halálosan, komolyan vették, és föltették a kérdést, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? És nem sokára hangzott is a válasz. Az ige üzenete szíven találta őket. Úgy érezték, mint amikor egészen személyesen szólítja meg őket az a Jézus, akit ők elítéltek, akit nem vettek komolyan eddig. És ma is, kedves testvérek, a legnagyobb akadály az, hogy abban, hogy az Isten igéje a szívünkig jusson, ha nem ismerjük fel a bűneinket, ha nem valljuk meg azokat, ha takargatjuk, ha úgy gondoljuk, hogy mi megvagyunk úgy is, ahogy magunk éljük az életünket, a bűneinknek a megvallása, meglátása, az jelenti az első lépést abban, hogy Jézus Krisztust az életünkbe fogadjuk, és a Szentlélek ajándékát is vele együtt megkapjuk. Amikor hittel engedi valaki, hogy lelepleződjék a bűne, beismeri és megvallja azt, annak lehet és annak lesz is új élete a Szentlélek újjáteremtő ereje által. Arra a kérdésre, hogy mit tegyünk, atyám fiai férfiak, Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, Ez a megtérés ezt jelenti, hogy meglátom a bűneimet, megvallom azokat, és magamra nézve elfogadom, hogy Jézus Krisztus a kereszten helyettem, miattam, érettem halt meg. Eddig háttal voltam Istennek, eddig a bűnnek éltem, de most a bűnnek szeretnék hátat fordítani, és Isten felé fordulva az ő dicsőségére szeretnék élni. És ebben kérem az ő segítségét. Az is elhangzott ebben a pünkösdi igehirdetésben, amit idéz Péter apostol az Ószövetségből, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Itt kezdődik az a gyökeres változás, amikortól én is tudhatom, hogy örök életem van, hogy Jézus Krisztus megváltói munkája nem csak egy régi esemény volt, hanem az én életemet is meg tudja változtatni. Mert a megtérésnek van egy másik oldala, amit a Biblia így nevez, hogy újjászületés. Az emberi oldal az, hogy én megbánom a bűneimet, és nemet mondok elrontott életemre. A másik oldal, az isteni oldal az, hogy ő újjászüli, újjáteremti annak az embernek az életét, aki hozzátér, aki megtér hozzá. Olyan csoda ez, amire ember nem képes, hanem egyedül Isten lelke tud újjá szülni, újjá teremteni. Sokan megpróbálkoztak már azzal, hogy a szenvedélyeiktől megszabaduljanak akarat erővel, leszokni az alkoholról, a cigarettáról, vagy a szenvedélyes internet használatról, vagy bármi olyantól, ami függőséget jelent, nem megy. De Jézus Krisztus szabaddá tud tenni. Ő meg tud minket szabadítani, még a kívánságtól is, és egészen felszabadult szívvel lehetünk az övéi. Próbálhatjuk a gyermekeinket ránevelni, hogy hagyják el a rosszat, és forduljanak jó irányba. Egy bizonyos szintig sikerül, de a gyermekeinket nem tudjuk magunktól jóvá tenni, jól nevelni. A bűneiktől nem tudjuk őket megszabadítani. De Jézus Krisztus nekik is adhat bűnbocsánatot, a Szentlélek őket is újjáformálhatja, és az ő kis életük is lehet újjászületett élet. Azok az emberek, akik Péterrel beszéltek, még nem voltak megkeresztelve. Ezért Péter őket arra is felszólította, hogy a bűnbánat és megtérés jeleként keresztelkedjenek meg, és ezzel is fejezzék ki azt, hogy a megtérésüket egészen komolyan gondolták. Mert akik Jézus Krisztust befogadják az életükbe, vele együtt a Szent Lelket is kapják, ahogyan ígérte, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Aki megtér, aki Jézus Krisztus befogadja a szívébe, annak az életében a Szentlélek is elkezd munkálkodni, megvilágosítja az igét, érthetővé teszi azt, amit Jézus Krisztus mondott és tanított. Tapasztalhatja a megtért és újjászületett ember Isten szent lelkének a valóságos jelenlétét az életében. És már is itt vagyunk a harmadik kérdésnél, a legfontosabb kérdésnél, hogy ma is történik-e hasonló, mint az első pünkös alkalmával. És erre egyértelmű igennel válaszolhatunk. Ma is ugyanúgy van, mint régen, hogy aki hallja az igét, aki magára nézve komolyan veszi az Isten üzenetét, abban elkezdődik Isten lelkének újjászülő, újjáteremtő munkája. Kedves testvérek, voltunk-e már úgy, mint azok az emberek, akik azt érezték, hogy szíven találta őket Isten igéje? Olvastuk-e már úgy a Bibliát, vagy annak a magyarázatát, hogy azt éreztük, ez most pont nekem szól, Isten én velem is beszél, én hozzám is szól. Hallgattuk-e már úgy a prédikációt, hogy nem csak arra gondoltunk, hogy itt a lelkipásztor elmondja a mondani valóját, mi meghallgatjuk és letudjuk az Isten tiszteletet, hogy ezt sem hagytuk ki, megnyugtatjuk a lelkünket, hogy ezen is részt vettünk, hogy nem csak ennyi történik, hanem magunkkal tudjuk vinni azt az igét, azt az üzenetet, amit Isten a szívünkre helyezett, hogy ő maga is megszólított bennünket. Mert ilyenkor nem csak a lelkipásztor prédikál, hanem az igehirdetésen keresztül maga Isten akar hozzánk szólni. És engedjük-e, hogy megváltoztassa Isten az életünket, a gondolkodásunkat. Egyszer s mindenkorra, az első megtéréskor egy új élet kezdődik bennünk. De valahányszor az igét hallgatjuk, Isten rá tud mutatni egy-egy olyan területére az életünknek, amiben még nem engedtük át az uralmat az Úrnak, amit még megtartottunk magunknak. Van, akinek az esetében ez a pénztárcáját jelenti, hogy hát én már az időmből adok az Úrnak, de a pénzemet ne kérj el. Van, akinek az életében az önzésnek a bűnétől kell még megválnia, hogy eddig csak magamnak éltem, most oda tudok figyelni a szeretteimre, családomra, ismerőseimre. Ezekben a rész dolgokban is Isten ugyanúgy megtérést és megújulást tud adni nekünk. Egyszer egy megözvegyült asszony hallgatta a pünkösdi igehirdetést. Ő addigra már annyira önmagába zárkózott, és annyira nem tudta elfogadni a helyzetét, hogy az önsajnálat bűnébe esett, és hiába próbálták őt vígasztalni, bátorítani, ő azt mondta, hogy nem értitek meg, hogy én most miben vagyok. Én ajtam már nem lehet segíteni, kár is, hogy próbáltok engem vígasztalgatni. És akkor azon az igehirdetésen arról volt szó, hogy Isten szent lelke, mint pártfogó, vígasztaló áll mellénk, és ő azt a csodát is el tudja végezni bennünk, amit emberi szó nem képes. És ő úgy hallgatta akkor az igét, hogy engedte, hogy Isten szent lelke őt is megszólítsa, hogy ő benne is elkezdődjön az a vígasztalás, aminek eddig nem adott helyet. Alázatosan megvallotta, hogy én nem engedtem közel Istent magamhoz. És innentől kezdve úgy megváltozott az élete, hogy nem csak, hogy engedte, hogy ő megvigasztalódjon, hanem már ő tudott másokat vigasztalni. Azokat, akik hozzá hasonló helyzetbe kerültek, mert szíven találta őt az Isten igéjének üzenete. Tudjuk-e így hallgatni mi is az igét, hogy közel engedjük az Urat magunkhoz, és engedjük, hogy megszólítson és átformálja az életünket. Akik Jézus Krisztust elfogadták megváltójuknak, azoknak ő az üdvösség felől, az örök élet felől is teljes bizonyosságot ad. Megtanultuk annak idején, amikor a konfirmációra készültünk, a Heidelbergi K.T. első kérdését. Abban megvalljuk, hogy életünkben és halálunkban az, ami egyetlen vigasztalásunk, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem Jézus Krisztus tulajdonai. De ha ezt elmondjuk, akkor ott van a végén az utolsó mondat is, hogy ezért Szent Lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Akikben ott él Isten Szent Lelke, azokat felkészíti arra is, hogy békességben tudják itt hagyni ezt a földi életet. Azoknak olyan belső békességük van, hogy készülnek arra, hogy az Isten közelségét még inkább meg fogják tapasztalni az örök életben. És nem kétségbeesve félelmek között, hanem reménységgel készülnek az innen való elmenetelre. Kórházi orvosok, nővérek el tudják mondani, hogy mennyire másképpen élik meg azok a betegek, akiknek van Jézus Krisztusuk, megváltójuk, hogy innen el kell menni e földi életből, mint azok, akik nem hisznek benne, akik nem a Jézussal való találkozásra készülnek, hanem félnek és rettegnek, tele vannak gyötrő érzésekkel. Én már olyan emberekkel is többször beszéltem, akik készen voltak a halálra, és olyan békességgel távoztak el e földi életből, hogy tudták, hogy az ő megváltó urukhoz mennek. Szent Lelke által az örök élet felől biztosít bennünket. És kedves testvérek, hadd foglaljam akkor össze ezt a három kérdést, és az azokra adott választ. Mi történt pünköskor? Eljött a Szentlélek, maga Isten jött közénk, és az ő ereje nyomán sokak élete megváltozott. A Szentlélek érkezése azt jelenti, Isten bennünk van jelen. És ez az a változás, amire minden ember szíve mélyén vágyódik. Hogyan történt a változás? Úgy, hogy hallották az igét, és komolyan vették azt. Megbánták bűneiket, megtértek, Jézust befogadták az életükbe. A Szentlélek újjászülte őket. Van-e ma is ilyen, ehhez hasonló? Igen, mi is megkaphatjuk a Szentlélek ajándékát, ha Jézust a szívünkbe fogadjuk, ha megtérünk. És ezzel együtt bizonyosak lehetünk afelől is, hogy örök életünk van, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, akkor Isten lelke arra is ösztönöz bennünket, hogy mi, akik már megtaláltuk az üdvösség útját, akikben már Isten lelke munkálkodik, mi vigyük közel azokhoz az embereket, akik még keresik Jézust, akik keresik az üdvösség útját. Hadd tudjanak ők is megtérni, és hadd szülje őket is újjá Isten Szent Lelke. Hadd legyünk mi is ilyen bátor bizonyságtevői az Úrnak. A Szentlélek Isten adjon ahhoz erőt és bátorságot, hogy merjük Jézus Krisztus szabadítását hirdetni minél több embernek. Amen. Fennállva énekeljük válaszképpen Isten igéjére a 463. ének második versét, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk, légy vezérünk itt, hadd lehessünk szentek, győzedelmet adj. Ennek az éneknek a szavai is segítenek bennünket arra, hogy segítségül hívjuk a te nevedet. Urunk, ha a te lelked nem munkálkodna bennünk, akkor mi nem találnánk meg az örök élet útját, akkor célt tévesztene az életünk, és hiába élnénk hosszú éveket itt ezen a földön. De légy áldott azért, hogy megváltottál és megszentelsz minket. Légy áldott, hogy most is megszólítottál az igén keresztül. Világossá tetted a te akaratodat, hogy mi ne önmagunknak éljünk, hanem a te dicsőségedre éljünk. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és mi válaszolhatunk arra olyan módon, hogy nem elengedjük a fülünk és a szívünk mellett, hanem hozzáigazítjuk a te igédhez az életünket. És te elvégzed azt a csodát bennünk, hogy bűneink helyett a megszentelt életet éljük. Hogy a káromkodások helyett az áldás jöjjön elő a szívünkből és az ajkunkról. Hogy a szennyes gondolatok helyett tiszta gondolatok jöjjenek elő a szívünkből. Hogy azzal, amivel csordultik van a szívünk, azzal teljék meg a szánk és a beszédünk is. Hadd legyünk a te áldott eszközeid, Urunk, amikor szent lelked által munkálkodsz közöttünk, bennünk és általunk. Imádkozunk azokért, akik most is szomorkodnak, és a te vigasztalásodra van szükségük. Akik azt érzik, hogy veszteség érte őket, mert elveszítették hozzátartozókat, szerettüket. Légy az ő vigasztalójuk és erősítőjük. Légy a betegekkel, a szenvedőkkel, azokkal, akik ezt a koronavírust úgy megkapták, hogy ágyba kényszerültek, és élet-halál harcát vívják. Urunk, erősítsd őket testileg, lelkileg. De így hozunk eléd minden olyan embert, aki valamilyen szenvedésen és megpróbáltatáson megy keresztül. Akár úgy, hogy testi szenvedések között hívja segítségül a te nevedet, akár úgy, hogy nem látja élete értelmét és célját, és szüksége van arra, hogy valaki megszólítsa és megbátorítsa őt. Imádkozunk a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, azokért, akiknek a számára ez a hosszú bezártság olyan megpróbáltatást jelentett, hogy nem tudnak igazán örülni az életnek. Köszönjük, Urunk, hogy ez a korlátozás is már egy kicsit enyhébb lehet. És te tudod, Urunk, egészen megszüntetni ezt a bajt, ami körülvesz bennünket. De addig is, amíg ennek az ideje van, őrizd meg a hitünket, a reménységünket és a szeretetünket. Hallgass meg a mi imádságunkat, azt is, amit most csendben mondunk el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most már tegnap óta a templomban is hallgathatjuk az igét, és élhetünk ennek a lehetőségével. A tegnapi hirdetésben félreérthetően fogalmaztam, csak a mai istentiszteletet nem közvetítjük az interneten keresztül, a következő vasárnaptól ugyanúgy folytatódik, hogy azok is, akik nem tudnak eljönni a templomba a veszélyhelyzet miatt, otthon hallgathassák az istentiszteletet. Holnap kedden 8:45-kor imaórát tartunk online módon, tehát az internet segítségével. Ugyancsak csütörtök este 7:00-kor a bibliaórát internetes formában fogjuk megtartani. Péntek este 6:00-kor az ifjúsági bibliaóra személyes részvétellel lesz a gyülekezeti ház udvarán. Ugyancsak a vasárnap a gyermekistentisztelet csoportjai közül a legnagyobbak csoportja számára a gyülekezeti ház udvarán szabadtéri gyermekistentisztelet lesz. Ehhez a csoporthoz csatlakozhattak a többi felsősök is, hogyha úgy gondolják, hogy el szeretnének jönni. A többi gyermeknek pedig az eddigi módon online gyermekistentisztelet lesz. Ugyancsak megtartjuk a vasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan mindkét konfirmációs csoportnak az előkészítő foglalkozást szabadtéren a gyülekezeti ház udvarán. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Gombás Gábor 57 éves korában hunyt el, hamvasztás utáni temetéséről később történik intézkedés. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Gyermektábort ebben az évben nem rendezünk, de van esély arra, hogy a Mátorházi gyülekezeti hétvégét meg tudjuk tartani, és így is tervezzük, hogy korlátozott létszámmal július 24-től 27-ig, péntektől hétfőig megrendezzük ezt a Mátoraházi gyülekezeti hétvégét, konferenciát. Akik mostantól jelentkeznek erre, azokat már csak várólistára tudjuk tenni, mert elértük azt a létszámot, amit most engedélyeznek, de reménykedünk abban, hogy ezt még ki fogják addigra bővíteni, és ezért várólistára tudjuk azokat felvenni, akik még erre jelentkeznek. Az elmúlt héten presbiteri gyűlést tartottunk, és azon megbeszéltük az előttünk álló gyülekezeti alkalmak menetét. Ennek kapcsán a konfirmáció időpontját szeptember 13-ra tettük át, és a konfirmálók presbiterek előtti kikérdezése 3 hét múlva, június 21-én vasárnap lesz az istentisztelet után. A hivatali idő is működik, tehát a kedden délután, illetve szerdán délelőtt, de azt kérjük azoktól a testvérektől, akik el szeretnének erre jönni, hogy előzőleg jelentkezzenek be telefonon, hogy a torlódásokat elkerüljük, hogy ne egyszerre kelljen sokan jönni. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, éljünk ennek a lehetőségével, bibliák, énekeskönyvek, hitünket erősítő és ébresztő kiadványok kaphatók. Még egy hirdetés van, hogy akik most az énekeskönyvekből vettek el, hogy azt használják az istentisztet alatt, és arra kérik, hogy ne vigyék vissza oda, hanem hagyják a padban, mert így lehet biztonságosan azt megóvni, hogy ne terjesszünk ezen keresztül semmilyen fertőzést. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 434. ének első verse. A 434. ének első verse így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.